Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány és a mögötte álló politikai többség is úgy gondolja, hogy Magyarországnak a gazdasági semlegességet kell választania, jelentette ki a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Nemzeti Konzultációs Országjárás szolnoki állomásán. Kocsis Máté közölte, a nemzeti konzultációk során mindig fontos kérdésekben fordultak az emberekhez, így ezúttal is. Az elmúlt években a koronavírus világjárvány, a háború és a háborúkat követő szankciók olyan gazdasági és pénzügyi kihívások elé állították az egész világot, azon belül Európát és Magyarországot is, amelyekre most válaszokat keres mindenki, fogalmazott. A magyar válaszra megvan a magyar kormány ötlete. A magyar kormány és a mögötte álló politikai többség úgy gondolja, hogy Magyarországnak a gazdasági semlegességet kell választania, hangsúlyozta. A magyar export teljesítmény 76%-a a nemzeti össztermékeknek, és ezt nem csökkenteni, hanem növelni szeretnénk, közölte. Az egészség ablaka alkalmazással a betegek gyorsabban bejutnak a járóbeteg szakellátásra, ki tudják választani a rendelőkben a számukra alkalmas időpontot, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy az alkalmazás felgyorsítja az ellátáshoz való hozzájutást és az egészségügyben rendelkezésre álló kapacitások hatékony felhasználásához is hozzájárul. Ismertetése szerint az elmúlt években több mint 4000-rel nőtt a praktizáló orvosok száma, jobban felszerelt rendelők vannak, az emberek mégis azt érzik, hogy nehezen jutnak be orvoshoz. Kifejtette, hogy a betegek szerint a felmérések alapján az orvoshoz való bejutáson az időpontfoglalás rendszerén szükséges javítani. A felmérésekből az is kiderül, sokan azért választják a magánellátást, mert ott könnyebb időpontot foglalni, tette hozzá. A kormány feladata tehát az orvoshoz való bejutás javítása, emelte ki. Hozzátette, hogy még évente mintegy 200 000 ellátást regisztrálnak a fekvőbeteg ellátásban, addig a járóbeteg ellátásban csak nem 60 milliós az esetszám. Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. A következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtunk végre a bírósági szervezet működésében, és jelentősen nő a bíróságokon dolgozók illetménye, jelentette be Tuzson Bence igazságügyi miniszter budapesti tájékoztatóján. Közölte, a megállapodás a hatékonyság növelése érdekében tartalmaz egy komoly illetményemelést is. Elmondta, három lépésben 2025, 26 és 27 januárjában emelik a jövedelmeket. Ennek nyomán a bírák jövedelme 48%-kal fog növekedni, a bírósági titkároké és fogalmazóké átlagosan 82%-kal, az egyéb bírósági alkalmazottaké pedig 100%-kal. Így egy átlagos bírói jövedelem el fogja érni a 2.250.000 forintot, a titkárok és fogalmazók átlagos jövedelme 1.125.000 forintra nő, a tisztségviselőké pedig eléri a 850.000 forintot, mondta a tárcavezető. Többféle állami és kormányzati támogatással segítik a szakmák és a diploma megszerzését, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert kifejtette, az első két szakma megszerzése ingyenes. A szakképzésben tanulók rendszeresen kaphatnak ösztöndíjat, munkabért, továbbá akár 300.000 forint szakmakezdési támogatást, és a szakmákhoz szükséges szoftverek licenszeihez is ingyen juthatnak az iskolától. Jelenleg több mint 233.000 járnak szakiskolába, szakképzőintézménybe, szakgimnáziumba vagy technikumba, jegyezte meg az államtitkár. Újdonságként számolt be arról, hogy 2025-ben jön a szabadon felhasználható kamatmentes, maximum 4 millió forintos munkás hitel, amelynek a törlesztését gyermekek érkezése esetén könnyítésekkel segítik, a harmadik baba érkezésével pedig elengedik a fennmaradó kölcsön törlesztését. Sport. Az országúton olimpiai negyedik Vas Blanka vasárnap szerepel a terepkerékpáros világkupa sorozat belgiumi viadalán. Az U23-as világbajnok szeptemberben VB 10. vas egyedüli magyarként pattan nyerekbe a Cyclocross világkupa nyitányán Antwerpenben. Vas a legutóbbi szezonban az összetett 14. helyén végzett, mivel sérülések és betegség miatt a 14 állomásból 6-on nem tudott elindulni. Végül az időjárásról. A felhőzet jelentősen csökken, egyre több felé naposra fordul az idő. Egy-egy hózápor még nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között várható. Késő estére mínusz 6 és 0 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Műsorunkban szó lesz az elektromobilitás téveszméiről, az akkumulátorok gyártásának visszásságairól és a zöld töltési lehetőség illúziójáról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy az országonként nagyon eltér. Hát például Norvégiában, ahol tipikusan az volt, hogy vettek a benzinüzemű autó mellé még egy elektromos autót, amit a nagyon olcsó vízerőműves áramból töltenek, ott elégedettek az emberek. Ott mindössze 11% mondta azt, hogy nem tetszik neki. Szicíliában ennél sokkal rosszabb a helyzet, ez nyilván nagyban függ a helyi infrastruktúrától, az, hogy mennyit kell menni az autóval. Nyilván egy olyan területen, ahol mit a fjordon belül kell furikázni 5 kilométeres távon, ott teljesen az elektromos autó. Nagyon függ a hőmérséklettől, például, hogy hogyan tölt az elektromos autó. Ezért mondjuk Szicíliában kicsit problémásabb egy elektromos autó, mint mondjuk Norvégiában a hidegben. Azt is hozzá kell tenni, hogy még ennél rosszabb számok is vannak egyébként, ha globális léptéken nézzük, mert Ausztráliában még az amerikainál is elégedetlen emberek az elektromos autóval. De itt a fő probléma az az, amit nem nagyon szoktunk figyelembe venni, hogy ez a visszaesés, ez gyakorlatilag nem az elektromos autóról szól elsősorban jelenleg. Az elektromos autókkal eddig is voltak fluktuációk. Tehát 2022-ben, 23-ban ennél nagyobb fluktuációk voltak pozitív, mert negatív irányban is. Egy új technológiánál ez egyébként viszonylag normális, hogy kijön egy új típus, akkor hirtelen az népszerű lesz, aztán visszaesik, és akkor egy ilyen hullámgörbe alakul ki. A jelenlegi helyzet az gyakorlatilag adózási kérdés. Ugye az elektromos autó az nem azért terjedt most hirtelen el Európában, mert az elektromos autóba egy hirtelen beleszerettek az emberek, hanem egy adó. Viszont gyakorlatilag a adórendszeren keresztül egy gigantikus mennyiségű pénzt visszaadtak az embereknek. Gyakorlatilag egy hasonló szavazatvásárlás volt, mint bármilyen más ilyen technológiánál, amikor osztjuk a pénzt. Ez gyakorlatilag az volt a lényege, hogy annyi pénzt adtak a németek, az amerikaiak az elektromos autóra, hogy gyakorlatilag megérte elektromos autót venni, akár második, harmadik autónak, vagy a cégbe furikázni, mert egyszerűen adózási kedvezmény volt, ugye parkolódíjra való kedvezmény, nagyon sokszor kaptak áfa kedvezményt még ezen túl. Gyakorlatilag, mivel ezek a kedvezmények most lettek tekerve, most nem veszik ezeket az elektromos autókat. Most már csak az veszi az elektromos autót, aki tényleg szerelmes az elektromos autóban, mint típusba, és ő személy szerint akar valamilyen elektromos autót. Általában ezek az emberek nem is a kicsi elektromos autókat veszik, hanem a jó kis batársúvokat, meg versenyautók, akik a 400 lóerőért veszik az elektromos autót. Tehát azzal a téveszmével először is le kéne számolni, az elektromos autó az környezetbarát. Nem, az elektromos autó az egyrészt adópolitikai eszköz volt, másrészt meg arról szólt, hogy most mit tudom én, egy Merci árából tudtál venni egy Porsche teljesítményű autót. Ennyi. Tehát ezt teljesleges túlcizellálni. És ez azért fontos kiemelni, mert van két szekta, ami kialakult. Van egy elektromos autót imádó szekta, aki kizárólag ilyen cherry pickingbe csak a pozitív dolgokat hajlandó figyelembe venni, meg van egy elektromos autó gyűlölő szekta, aki meg csak a negatív dolgokat hajlandó figyelembe venni, és sajnos ez még a tudományos munkákban sokszor visszaköszön, hogy a módszertan direkt úgy van kiválogatva, hogy aki az elektromos autó rosszságát akarja kimutatni, az mondjuk a kutatásában a hangsúlyt a például lítiumbányászat környezeti hatásaira teszi, hogy az elektromos autó jóságát akarja kimutatni, az mondjuk kizárólag arra koncentrál, hogy hát ez nitrogéntartalmú vegyületeket nem bocsájt a város légkörébe. Viszonylag kevés az a kutatás, ami a teljes értékláncon végigmegy egyébként. Ezek nagyjából kimutatják, hogy az elektromos autó egyébként semmivel se jobb, mint a hagyományos autó. Nagyon egyszerű példát mondva, a dugó elektromos autóból pont úgy néz ki, mint a benzinüzemi autóból. meg az a helyzet, hogyha valaki, tehát ahhoz nagyon elfogultnak kell, vagy fanatikusnak lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy a milliárdos mennyiségű benzin- és gázolajüzemű jármű okozta problémára az a megoldás, hogyha gyártunk másik 1 milliárd járművet, csak eltérő hajtáslánca, valóság ennél sok egyszerűbb volt. Az történt, hogy pár vállalkozó, mint például Elon Musk, meg mondjuk a kínai állam rájött arra, hogy az autógyártás az viszonylag jól le van játszva. Ott megvoltak a piaci szegmentációk, versenyautóban tudjuk, melyik olasz cégek vezettek, mit tudom én, a szedánokban melyik német cégek vezettek, mit tudom én, az izomautókban meg melyik amerikai cégek vezettek. Ez egy lejátszott piac volt. És ők mondták azt, hogy elektromos autókban meg ez nincsen meg, az gyakorlatilag egy új lap, és gyakorlatilag annyi történt, hogy az autóiparban, akik be akartak lépni új szereplőként, azok az elektromos autót létrehozták. Kínának ez egy tudatos tervezett akciója volt, hogy az európai autóipart így akarja kiszorítani a globális autópiacról. Erre hatalmas nagy állami támogatásokat adtak, tehát Kínában egyébként gyakorlatilag olyan dotációja van az elektromos autónak, hogy mi azt itt el nem tudjuk képzelni Európába. És ennek az volt az egyik oka, hogy ők pontosan tudták, hogy globális újra szegmentálást így tudják elérni. És ez olyan sikeres volt, hogy gyakorlatilag, hát most egyszerűen akarom megfogalmazni, Kína egy ügyes gazdasági marketing trükkje bevitte a málnásba Európát.
Az akkumulátorok most, ami pillanatnyilag az elektromobilitásban, illetve a különböző elektronikai kütyüknek az üzemeltetésében, tehát akár telefon, akár laptop, akár ugye autó esetben a lítium alapú akkumulátorok, ezek a leggyakrabban használtak. Ezek közül a lítium alapú akkumulátorok közül van két technológia, az egyik az egy kiforrottabb, és már gyakorlatilag teljes egészében kifacsartuk belőle az utolsó cseppet is, amit még energiasűrűség tekintetében ki lehet. Ezek az úgynevezett NCM akkumulátor technológia, ez az, amit mi gyártunk itt Magyarországon. Tehát Magyarországon gyakorlatilag csak erről van szó. Ez a betűszó, ez a katódnak az anyagi összetételére utal, tehát nikkel, kobalt és mangán, ebből van az akkumulátornak a katódja, illetve nyilván ezeknek lítium sóiból, tehát ezeknek az oxidoknak is lítium sókból áll össze, és ez gyakorlatilag ez tárolja a töltés mennyiséget. Ezek viszonylag jól, tehát tényleg technológiailag nagyon jól kiforrottak. Van neki szokásos, amiket szoktunk emlegetni, szokásos a hátulütői, ez ugye egyrészt a tűzveszélyesség, ugye ezt nem kell szerintem senkinek mostanra már bemutatni. Másrészt hőmérsékletérzékenység, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a norvégoknak sokkal nagyobb hátrányuk van, mert a hideg éghajlat az sokkal hamarabb is jobban tönkrevágja a lítium akkumulátort, mármint az olyan -10 fok alatti hőmérséklet, az hamarabb tönkrevágja a lítiumos akkumulátort, mint mondjuk a különösebben meleg. Tehát olyan 60 fok környékéig nagyon korrektül elkocognak a lítiumos akkumulátorok. Hát azért azt még nem mindig szoktunk itt érezni. Jó, nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen matfekete kocsiba berakjuk, akkor ott azért lokális hőmérsékleti körülmények azért tudnak emelkedni. Na a lényeg az, hogy ez az egyik fajta technológia, ez a NCM, ugye ezt általában ugye a katód anyagoknak a használata, tehát mind a nikkel, a kobalt, illetve a lítium, ez mind a három eléggé szűkösen áll rendelkezésre. Emiatt aztán nagyon nagy lendülettel fejlesztik a kereskedelmi forgalomban már nagyon jól teljesítő lítium-vas-foszfát, ezek az új akkumulátorok, ezek jobb teljesítménnyel rendelkeznek a hőmérsékleti tartományban, kicsivel gyorsabb töltést is bírnak, az energiasűrűségük az még nem akkora, viszont abszolút nem tűzveszélyesek. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nem tűzveszélyesek, és ezeknek a gyártás technológiája, ez egyelőre még kínai monopólium. Tehát 100%-ban Kínában gyártják az összes ilyen cellát is. Ezeknek a gyártás technológiáját nem telepítették még. Tehát ilyen gyárnak a létesítéséről még nincsen szó. Tehát hozzánk az úgymond a már kiszolgált legacy modelleknek a gyártását telepítették gyakorlatilag. Ezen kívül ugye nyilván a csőben már ott vannak a fejlesztések, tehát a legnagyobb iparági lelkesedés azt a szilárd testalapú akkumulátorok irányába hat, ahol az elektrolit oldat van teljes egészében kicserélve, és gyakorlatilag egy membrán helyettesíti ezt az elektrolit oldatot, amin keresztül az ionok vándorolnak, és gyakorlatilag ténylegesen az energiatárolást így látja el ugye egy akkumulátor, hogy van ugye a katód, meg az anód, és közte van egy elektrolit oldat, amin keresztül vándorolnak az ionok. Na most ezt az elektrolit oldatot, ez az, amit ugye mindenki, aki felejtett már benne lejárt elemet a távkapcsolóba, azt tudja, hogy ez mit okoz ez az elektrolit oldat. Ugye ez a szép gyönyörű sókiválás, ami ott az elemen elkezd megjelenni, és ami ugye megrohasztja gyakorlatilag az egész berendezésünknek a belsejét, hogyha kijön belőle. Na ezzel próbálnak leszámolni az ilyen szilárdtest alapú akkumulátoroknál, de ezek gyakorlatilag most vannak az éppen kigörülnek kísérleti stádiumból, tehát ezeknek nagyjából 10-15 év a kereskedelmi forgalomba hozatala. Most pillanatnyilag ez a vas-foszfát akkumulátor technológia az, ami a következő nagy felívelést fogja hozni, és ez nagyjából 5 éven belül megjelennek gyakorlatilag mindenféle készülékben majd. Energiatárolás az mindig, tehát nem tudunk, gyakorlatilag elméletileg sem tudunk olyan módszert kitalálni, hogy az elektromos energiatárolás az versenyképes legyen energiasűrűség szempontjából egy fosszilis üzemanyaggal. Nagyjából 60-70-szeres előnyben van a fosszilis üzemanyag, abból a szempontból meg talán még nagyobb, hogy amit elhasználtál benzint a kocsiban, azt nem kell már vinned magaddal, míg az üres akkumulátort azt ugyanúgy kell hurcolni. Tehát ez gyakorlatilag, tehát az elektromobilitás, ez igazából egy lejátszott kör volt, a 1900-as évek elején versenyzett egymással már a belső égésű és az elektromos autó. Nyilván akkor még a klasszik ólomsavas akkumulátorokkal, de volt elektromos mobilitás már. Egyszerűen elvesztette a versenyt, mert sokkal jobb az energiasűrűség a fosszilis tüzelőanyagoknak. Na most az, hogy újra elővettük ezt a versenyt, ez igazából csak amiatt van, mert a világ kibocsátásának olyan 2,5-3%-át adják a személygépkocsik. Tehát a személygépkocsi, a személyi mobilitás az olyan nincs igazából 2,5%, mint amivel hozzájárul a globális CO2 kibocsátáshoz. Viszont a környezettudatos és olyan jólétben élő emberek, akiknek már van ideje azzal foglalkozni, hogy milyen az úgymond a karbonlábnyomuk, őnekik ez a legjobban ez szúrja a szemüket. És ez igazából egy ilyen pszichológiai. Tehát ez egy ilyen, hát nem jut eszembe hirtelen magyarul neve, ez egy virtue signaling, az, hogy én teszek a környezetemért azért, mert én elektromos autóval járok. Az, hogy annak az elektromos autónak a járulékos kibocsátása az körülbelül 2-3-szorosa, ugye Kínában a kínai hálózati viszonyoknak a karbonlábnyoma mellett gyártott akkumulátor elemekkel, azt járathatja az ember folyamatosan, azt az elektromos autót nem fogja tudni visszaszedni azt a kibocsátást, ami már benne van.
Egyrészt az országonként nagyon eltér. Tehát maga, és akkor először maradjunk csak az elektromos autó környezeti lábnyománál, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy elektromos autót milyen országban működtetsz. Mert mondjuk Franciaországban, ahol gyakorlatilag a széndioxid kibocsátás nélkül atomerőművekben megtermelt árammal töltöd az elektromos autót, az jó. Ott valószínűleg egy jól kihasznált elektromos autó az tud környezetbarátabb lenni egy modern benzinüzemű autónál egy teljes élettartam alatt. Ez opció, ez nem mindig valósul meg, mert ez nagyon függ attól, hogy hogyan, miként használjuk. Mert például az elektromos autó tökéletesen jó arra, hogy a városban használjuk, például taxiként vagy buszként, mert ott egész nap megy. Ha te megveszed azért, hogy munkába járjál vele, és a nap 90%-ában vagy a munkahelyen a parkolóba áll, vagy otthon a garázsba, akkor a beépített, tehát a gyártáskor keletkezett széndioxid kibocsátásával nem fogod visszatermelni, hiába nem pöfög, ugye. Másrészt, ugye, hogyha ezt mondjuk egy Lengyelországban használod, ahol meg szénerőművekbe termelik meg az áramot, vagy Magyarországon, ahol tipikusan esti csúcs idején a százhalombattai hőerőműnek az áramából tankolod, idézőjelben tankolod az elektromos autót, akkor az nagyon nem környezetbarát, még véletlenül se. Ugye itt egy kicsi probléma van, hogy az elektronokon nincsen címke, hogy honnan jön, szóval ezt azért mondjuk az átlag felhasználó nem tudja, de azért ez egy globális probléma. Másrészt az sem mindegy, hogy milyen az országnak a szerkezete. Tehát mondjuk egy olyan országban, mint Dél-Korea, ahol nagyon tömött, pici, kompakt, olyan értelemben kompakt városok vannak, hogy nagyon sűrűn van beépítve, hiába nagy kiterjedésűek, ott van rációja az elektromos autónak, mert nagyon sűrűn vannak töltőállomások, egy ember viszonylag kis távolságot tesz meg viszont. Tehát például arra jó. Arra, hogy Amerikában mondjuk ezzel menjen, mondjuk mit tudom, Kaliforniában egyik városból a másikba, arra teljesen alkalmatlan. Ez mutatja is, hogy ebben a két országban szinte teljesen ellentétes az elégedettség az elektromos autókkal, mert máshogy használják. Tehát, mit mondtam, Magyarország esetében például ez tipikus példa, hogy arra, hogy mondjuk itt a légkondi szerelő Szegeden belül 300 métereket menjen, arra jó az elektromos autó, arra, hogy te Szegedről Budapestre oda-vissza járjál, arra nem jó az elektromos autó. Tehát maga az, hogy hogyan használjuk, már befolyásolja. Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autó tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lép neki pont a megújulók a napi áramhálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkáján vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolába, vagy éppen a boltba járunk vele. Hát tuti, hogy nem akkor töltik elektromos autót. Este töltik, vagy kora délután, amikor a napi csúcsfogyasztás van, ami most folyamatosan dönti a korábbi napi csúcsokat napról napra, hétről hétre egész Európában. A áramhálózat már így is instabil, és akkor még erre akarunk rátenni egy olyan fogyasztás, hogy egy elektromos autónak a töltője, és akkor most a szolidabbakról beszélünk, nem a durva gyors töltőkről, az négyszeres egy háztartás teljes fogyasztásának. Most képzeld el, hogy egy panel telepre ilyen töltőkből berakunk annyit, hogy mindenki tudjon elektromos autót tölteni, akkor gyakorlatilag négy ugyanolyan elektromos hálózatot ki kéne építeni, mint ami van, vagy egy olyat, aminek négyszer akkora kapacitása. Tehát az USA-ban 500 milliárd dollárra tervezik azt, hogy 2035-ig mit kell a városokba befektetni, csak arra, hogy a elektromos hálózat ne omoljon össze a töltőktől. Tehát az nem az, hogy fejlesztik, az a szinten tartáshoz kell. És ebben nincsen benne az erőműépítés, tehát ez csak a vezeték meg a transformátor építés. Tehát ebben még az nincsen, hogy honnan lesz áram hozzá. És tehát innentől kezdve egyébként valójában az elektromos autó az esti fosszilis áramhasználatnak az extráját növeli meg, tehát valójában a szénkarbonlábnyomát az európai áramhálózatnak minden országban brutálisan növelni fogja. Mondom, van egy-két szerencsés ország, ami kivétel, mint Norvégia. De az a kivétel, nem a szabály. A másik, hogy ugye ez például olyan példák vannak már Hollandiában, például az elektromos autók töltését délután 6 és este 9 között pont ezért már korlátozzák. Sőt, most már egyes városokban 4 órától este 9-ig van korlátozva. Ez most még egy egyedi kivétel, de egyébként ez lesz a szabály. Azt is hozzá kell tenni, hogy elektromos autó jelenleg ugye nincs jövedéki alap. Tehát elektromos autó az jelenleg arról szól, hogy egy halompénzt az állam ad az embereknek, hogy vegyenek elektromos autót, amin ők spórolnak pénzt a benzinen. Tehát mindenki pénzéből a gazdagoknak okozunk üzemanyagár csökkenés gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen perverz újraelosztás. Tehát ez a szociális igazságosságnak pont az ellentetje, és én nagyon furcsálom, hogy a magyar szociológusok erre még nem szálltak rá, mert ez egy nagyon jó kutatás. De a lényeg, amit mondani akartam az egészből, hogy ezzel azt érjük el, hogy gyakorlatilag tehát az egész rendszert már leterheljük. És akkor előjönnek rá még az akkumulátorgyárak, egy gigawatt óra akkumulátor kapacitásnak az előállítása, tehát nem a feltöltés, hanem a legyártásához kell 60 gigawatt óra áram. Vagyis energia. Ennek nagyjából a fele áram, fele meg hőenergia formájában kell. Itt ugye a hőenergiát tipikusan földgázból gyártják, és az azt jelenti, hogy Hát egyrészt iszonyatosan nagy környezeti lábnyomban van ennek, mert irgalmatlan sok széndioxidot termel. Tehát az aztán, hogy a akkumulátorgyárak környezetbarátok lesznek valaha, az a habos mese kategória, vagy ha szigorúban akarok fogalmazni, akkor a szemtelen hazudozás. A másik, hogy ugye az is egy totális téveszme, hogy ezek majd napelemről fognak menni ezek a gyárak, mert a kémiai folyamatokat nem lehet kibekapcsolgatni, ezek éjjel-nappal mennek egész évben. Tehát hogy amikor van egy ilyen papír, ugye mint ez magyarországi aksi gyáraknál is volt, hogy mennyi energiát használnak, meg vizet, meg áramot csúcsfogyasztás időszakában az akkumulátorgyárak, azt úgy kell érteni, hogy az a csúcsfogyasztás az év 95%-ára igaz. Tehát az nem úgy van, hogy így néha ilyen vannak ilyen csúcsok, hanem gyakorlatilag a leállásokon kívül annyit fogyaszt egy akkumulátorgyár. Mert ezt csúcsra kell pörgetni, mert csak akkor éri meg technológiailag, itt nincsen kibekapcsolgatás. Tehát ezt is miből fogjuk ellátni, gázból vagy áramból? Ez pont ugye gyakorlatilag Kínában vannak olyan akkumulátorgyárak, amiknek több áramot termelnek meg széntüzelésű erőművekkel, mint amennyi a Magyarország teljes áramfogyasztása, tokkal, vonóval. És gyakorlatilag ez így van most is, és egyébként például az, hogy a magyar kormány miért van annyira rászorulva például az orosz gáznak az importjára jelenleg, abban nem kicsi szerepe van annak, hogy mi leszerződtünk a kínai gyárakkal, hogy biztosítjuk nekik az áramot meg a gázt, ami kell a termeléshez. És például ez egy kötés számunkra, hogy nekünk irgalmatlan olcsón, irgalmatlan sok gázt kell odaadnunk ezeknek a gyáraknak. Ha nem, akkor gyakorlatilag mi fizetünk nekik azért, hogy itt legyenek. És ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát egyébként, ha valaki elkezd kotorászni az akkumulátorgyáraknak a nemzetközi irodalmában, ez egyébként szinte mindenhol egy buktató. Tehát ez egyébként Spanyolországban ugyanúgy buktató. Politikusok először mindenhol tűzzel vassal küzdenek, hogy hozzájuk jöjjön akkumulátorgyár, mert azt hiszik, hogy ott majd akkor lesz hoz technológia újítást. Már elhangzott, nem hoz, ide csak összeszerelő üzemeket hoznak, tehát gyakorlatilag ilyen Banglades típusú, csak itt nem cipőt gyártanak, hanem fröccsöntött műanyag akkumulátorházat, és minden mást azt úgy hozzák Kínából. Tehát azt tudni kell, hogy az összes érdemi technológiai hozadott részt az Kínából elhozzák hajóval, olyan hajókkal, amik 25 ezer liter gázolajat elpöfögnek, mire ideérnek, meg olyan buldózer termeli a lítiumot ki, ami szintén csak gázolajjal fog menni, mert arra nincs opció, hogy az valahol akkumulátoros legyen, mert amit mondtál például, ezt nagyon sokan nem értik. Tehát egy hajó sosem lesz akkumulátor üzemű, mert egy hajóba belemegy 25 ezer liter gázolaj. 25 ezer liter gázolajat azt nagyjából 500 000 tonna akkumulátort tenne ki. Tehát a 200 ezer tonnás hajóra rá kéne pakolnunk 500 ezer tonnányi akkumulátort, hogy el tudjon Kínától idáig jönni üzem biztosan. És ez a fél tégla úgy süllyedne. A másik probléma az egész, hogy a buldózerre se tud aksit tenni, hanem az is gázolajjal fog mindig menni, kivéve a kobalt bányászat az ilyen szempontból jó, mert az nem széndioxid intenzív, mert az gyerekmunkával csinálják meg rabszolgákkal. Tehát az egész elektromos közlekedés környezetbarátságáról nagyjából ennyit. Szerintem a szűk keresztmetszet még nem is ez lesz, hanem a víz. Ugyanis egy fontos dolgot ki kell menni, az akkumulátor gyártáshoz nagyon tiszta, lágy víz kell. Tehát itt, de az van, mint amivel nálunk így, hát megint mondom, ha finoman akarok fogalmazni, akkor mondom, hogy ferdítés volt, ha szigorúbb lennék, akkor valószínűleg ez a szándékos hazudozás kategória volt. Én nem is tudom, hogy ezt kimondta ki először Magyarországon, ez ilyen szállóhelyeként elterjedt, és végén már szerepek is mondták, hogy majd szürke vízzel fognak működni az aksi gyárak. Ez nagyon vicces, mert az akkumulátorgyárak azok olyan tiszta vizet igényelnek, hogy még a csapvizet is szűrni kell meglágyítani nekik. Tehát brutális víztisztító üzemeik vannak egyébként ezeknek a gyáraknak. Tehát itt aztán az, hogy szürke vizet fognak használni, az a habos mese kategóriája. De ez nem igaz, és gyakorlatilag például Spanyolországban nagyon-nagyon szeretnének akkumulátoripart, de ott például a telepítő tényezőkben az egyik szűk keresztmetszet az, hogy ott sincsen hozzá elég víz. Tehát nagyon kevés helyen tudják a aksi gyárakat megcsinálni. És úgy, hogy ott aztán betartatják velük a környezeti előírást, amiről Kelet-Európában szó nincsen, és ilyen szempontból egyébként fölösleges Magyarországra mutogatni, mert ez egyébként az összes többi, hát mondjuk úgy, hogy hát igen, tehát gyakorlatilag a Bécstől keletre lévő összes országra igaz ez. Tehát azért gyakorlatilag ez nem működik. És ez utolsó dolog, hogy ráadásul ugye azt tudni kell, hogy itt Kínának van egy nagyon szigorú policia. Tehát ők az akkumulátoripart otthon tartják. Ki a már kimenőbe lévő technológiákat viszik, és annak is az alacsony hozadott része. Tehát mondom, fröccsöntünk műanyag házakat, ami bele lesz pakolva az akkumulátor, meg legfeljebb, mit tudom én, a katódot, meg a anódot, mi csavarozzuk bele. De az összes érdemi magas hozadott értékű gyártás az Kínában van, és kötelezően ott kell lenni, erről Kínának dokumentumai vannak, amik egyébként interneten elérhetőek, nagyon minimális nyomozással, nem kell hozzá tudni kínaiul, mert minden kínai dokumentum fel van angolul. Ennél kicsit jobb a helyzet a koreai gyárakkal, mert ők már engednek minimális beszállítót, tehát ők már mondják azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk valami nagyon környezetszennyező üzemet megépítenek Magyarországon is, katódgyárat mondjuk. De itt tudnánk-e, hogy amikor arról van szó, hogy majd itt technológiát hoznak a gyárak, az azért is, mert itt a európai beszállító láncot tudod, hogy néz ki a kínai akkumulátorgyáraknak? Tehát azok a cégek, a magyar vállalkozó, aki tud szerződni a kínai gyárat. a szolgáltató, aki a fénymásológépet karban tartja, a biztonsági őr, meg a légkondi szerelő. Ugyanis a kínaiak a teljes beszállítói láncot hozzák. Tehát ők kínai alkatrészből kínai akkumulátort raknak össze bangladesi munkásokkal Gödön. És akkor ott gödi munkás, az a biztonsági őr, a szakács, meg mondjuk mit tudom én, a targonca kezelő.
Kedves hallgatóink! Zöld hullám című műsorunkban megismételtük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon.
A Bátor Táltos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortáltos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni.
30 éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaúi református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaúi református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom.
Először nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezet. Kezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Kedves hallgatóink, ezzel a két témával készültünk mára. Remélem, hogy velünk tartanak. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon. Egy nekik segítő génterápia kettőjüknek csak nem 3 milliárd forintba kerül. A tüneteket enyhítő, lassító, modern, szteroidos kezelés is költséges. Keresztanyjuk Somorjainé Lovász Julianna, az alapítvány kuratóriumának tagja, a Felső Józsai Református Gyülekezet tagja beszélt az esélyekről. A riporter Buzás Bori.
A Duchenne-féle szindrómáról már nagyon sokat hallhattak a rádióhallgatók tőlünk is, illetve hát a média most sokat foglalkozik ezzel annak kapcsán, hogy Amerikában elkezdtek kifejleszteni egy génterápiás módszert, ami talán most gyűrűzött be hozzánk is jobban, hogy van egy ilyen fajta megoldás, de ugye ezt megelőzte az SMA-s gyermekeknek a hasonló helyzete. Ugye itt akkor kisebb gyermekekről beszélgettünk, de hát születtek ezzel a betegséggel korábban is gyermekek. Ilyen Barnabás és Tátos, akikről most szó van, akikről beszélünk, és őket is lehet támogatni, nem csak a kicsiket, sőt, talán őket érdemesebb olyan szempontból, hogy nekik már nehezebb ezzel együtt élni. A tudatuk is megvan arra, hogy ők egyfajta betegséggel élnek, vagy különlegesebbek, másabbak, mint a társaik, tehát hogy nekik más módon is akár szükségük lehet segítségre, és nagyon sok támogatásra akár a családnak is. Ezért hozták létre részben az alapítványt, amelyen keresztül lehet a fiúknak a kezelését támogatni. De mielőtt erre rátérnénk, hogy mit és hogyan tehetnénk mi értük, egy kicsit mutassuk be ezt a családot, és azt, hogy a srácokról mikor derült ki ez a betegség.
Így van, ez a család váratlanul kapta ezt a hírt, és tulajdonképpen derülték be, villámcsapásként érte őket is, és minket is, és egy teljesen más témában kért vérvizsgálat alapján derült ki, hogy Barnabásnál ezek az értékek nagyon-nagyon eltérnek attól, ami a normálisnak nevezhető. Ő ekkor másfél éves volt, bő másfél éves, és a testvérét várta az édesanyjuk, tehát ott egy hónap múlva született meg Tátos. Ez a betegség ugye a kisfiúkat érinti, illetve a fiúkat érinti, és akkor, amikor megtudtuk, akkor természetesen nagy gondban lettünk a gondolkodás terén, hiszen nem volt ismert ennek a betegségnek a gyógymódja. És ez egészen hosszú ideig így volt, tehát tulajdonképpen ezen a tavaszon jött a hír, hogy van egy terápia, ami megoldást jelenthet. Barnabás már akkor 16 éves elmúlt, ő éppen a napokban töltötte a 17-et, és mind ez idáig olyan fegyelmezetten és olyan nagy hozzáértéssel voltak a szülők, illetve az édesapa, aki szintén gyermekorvos, hogy ki tudták húzni, tehát tulajdonképpen egy stagnálást tudtunk elérni azzal a módszerrel, a rendelkezésre álló kezelésekkel, ami egy szteroid kezelés volt. Ezt Barnabás nagyon rövid időn belül megkapta, tehát nagyon fiatal volt, és ugyanígy a testvére is, aminek talán köszönhető az, hogy a jelen pillanatban is ők járóképesek még, illetve olyan el tudják látni önmagukat. Barnabás a hosszabb sétákra most már igénybe vesz egy ilyen Ezoflex nevezetű széket, amivel ő is azért részt tud venni azokban a kirándulásokban vagy sétákban, amelyeket a család tesz. Tehát akkor, amikor ez kiderült, akkor ez a szteroid volt az elérhető. Onnan kezdve a szteroid kezelésen kívül folyamatosan gyógytornász jár hozzájuk, és ami az izmoknak a nyújtását és a karbantartását illeti, ez egy nagyon-nagyon fontos és szükséges lépés is. A terápia tulajdonképpen, amikor most így felmerült áprilisban, akkor hát azért hátas dobtunk, amikor megtudtuk azt, hogy ez milyen pénzbe kerül, és emberi észre felfoghatatlan az, amit fizetni kell ezért. És itt egy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy egy testvérpár, tehát a családnak két gyermekről kell ilyen módon is gondoskodnia, és ez bizony óriási anyagi terhet ró rájuk. A boldog gyermekkor azért egy elsődleges motiváció a családban is, illetve számunkra is, akik közel állunk hozzájuk, és olyan kirándulásokra olyan visszük, vagy viszik a szülők, viszi a család, olyan élményeket szeretnénk számukra is biztosítani, ami a mozgásbeli korlátozottságuk mellett egy táglátókörű, egy érdeklődő és élményekkel teli életet tud nekik adni. Ez egyáltalán nem egyszerű, hiszen ezek a gyermekek tényleg olyan szempontból is különlegesek, hogy nem lehet őket terhelni. Miután az izmok nem fejlődik kellőképpen ennek a génhibának okán, ezért nagyon körültekintően kell lenni, hogy hogyan lehet őket ilyen élményekbe bevonni, de ez nem csak az élmények és a kirándulások, hanem a mindennapoknak is az óriási terhe. Az iskola, amiben járnak, Barnabás gimnáziumba jár, Tátos utolsó éves az általános iskolában, ott is nagyon fontos, hogy legyen lift, hogy a pedagógusok, illetve a társak is tudatában legyenek annak, hogy hogyan kell segíteni ezeket a gyerekeket. És ez van, ahol jobban sikerül, vagy van, amikor jobban sikerül, de van, amikor nem.
És ehhez is az is nagyon fontos, hogy a társadalom is tudjon arról, hogy ezek a gyerekek milyen nagy feladatot kaptak, és a szülők, és a család, és szeretnénk felhívni a figyelmét a társadalomnak egyáltalán a Duchenne korra, arra, hogy ez mit jelent, hogyan tudnak részt venni tevőlegesen is ezeknek a gyerekeknek a támogatásában, és ezért egy figyelemfelhívó kampányt is indítunk tulajdonképpen, amellett, hogy amikor a Bátor Tártos Alapítványt ez év tavaszán létrehoztuk, akkor természetesen az egyik motivációnk az is volt, hogy az anyagi eszközöket gyűjtsük. És ez nagyon nehéz úgy abból a szempontból, hogy ez egy folyamatos pénzt igényel, és nem csak maga a terápia, hanem annak a háttere is. Magyarországon még nincs tudomásunk arról, hogy ez jelen lenne ez a lehetőség, tehát ez külföldre járást jelent, rendszeres kiutazást és ott tartózkodást, amellett, hogy maga ez a terápia is nagyon költséges.
És mit akar ez a terápia egyébként? Mert hogy nyilván amellett, hogy szeretnék felhívni a figyelmet a Duchenne-féle szindrómára, azért gondolom reményt is akarnának adni azoknak, akik idősebb gyermeket nevelnek ilyen betegséggel, hogy van. Ha még Magyarországon nem is, de külföldön lehetőség arra, hogy javuljon ezeknek a gyermekeknek az állapota?
Igen, ez egy nagyon kulcsmondat, mert a fiatalabb korosztálynak, tehát a 6-8 éves korig terjedő korosztálynak több elérhető lehetősége van. Nyilván a következő etáp is, tehát a 8-tól 10-től 18 évesekig is van egyfajta remény, hogy ez a terápia, ez hatékony. De miután még ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, és nagyon távol van Magyarországtól, sőt Európától is, ezért óvatosan tudunk csak nyilatkozni. Csak azok a szakemberek, azok az orvosok hivatottak erre, akik valóban beleásták magukat ezekbe a kutatásokba, ennek a terápiának, a kidolgozásának a folyamatába. Tehát amit tudunk, hogy van, és elérhetővé válik, vagy válhat, ennek a gondolatnak a mentén tudunk cselekedni, de azt feltétlenül tudni kell, hogy ezek új terápiák, és minden szempontból alapos, meggondolt döntésnek kell ahhoz lenni, és szakemberek által megtámogatottnak, hogy ebbe valóban bele tudjunk kezdeni. Az anyagi források előteremtése azért is nagyon-nagyon hangsúlyos, mert, ahogy mondtam, emberi ésszel felfoghatatlan az a pénzmennyiség, amiről szó van. Tehát szeretnénk úgy felkészülten állni a lehetőség előtt, hogy amikor kapjuk a hírt vagy a lehetőséget, akkor valóban már ne ez legyen az akadály.
Mekkora pénzről beszélünk egyébként?
1 milliárd 300 000 forintos
gyermekenként.
Egy gyermekenként.
Tehát akkor majdnem 3 milliárd forintról beszélünk. Igen. A két fiú kapcsán, hogyha még arra is gondolunk, hogy utazni kell, akár hát többször kell utazni. Igen. És ez a terápia is egyébként egyfajta génterápia, vagy ez kicsit másabb összetételű, mert nyilván most erről lehetett többet hallani.
Így van. A génterápia az egyik terápia, ami most szóba jött, illetve ami publicitást kapott, és van egy másik, egy úgynevezett exon skipping módszer, amit igénybe lehet majd venni, illetve hát van olyan modernebb szteroid, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon, mert a szteroid kezelés okán itt a csontritkulás nagyon-nagyon hamar jelentkezett a fiúknál, illetve egy növekedésgátló ez a szteroid, ami jelen pillanatban is elérhető. Az új szteroid, amire már várunk, és amit tudjuk, hogy itt van a közeli elérhetőségben, az kevesebb ilyen mellékhatással bír, és ez tényleg létfontosságú, és nagyon-nagyon elengedhetetlen lenne, hogy ezek a gyermekek 15. és 17 évet betöltött korukban még kapjanak esélyt arra is, hogy a növekedésükben még legyen egy etap, illetve hát természetesen a csontritkulás az minden szempontból egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon komoly mellékhatás.
hogy ne, hát akkor arra is figyelni kell, hogy nagy elessenek, eltörjön valamiük, és hát nyilván gondolom hosszú távon ez a szteroidos kezelés a belső szerveknek sem tesz jót.
Én nem vagyok orvos, én csak ezeket a információkat egyrészt ennek a betegségnek az okán, másrészt pedig az általános ismeretek alapján tudjuk, de az biztos, hogy nagyon körültekintő, nagyon fegyelmezett életmódra van szükség. Folyamatos kezelésekkel és folyamatos gyógytornászt és minden olyan más terápiával kiegészítve, amelyek meg segítik őket ahhoz, hogy a mindennapjaikat is fizikálisan is jól tudják élni, és egyébként pedig két csodálatos gyermekről van szó, akik vidáman és szeretetben élik az életüket, de ez egy komoly nehézség. És minden erőnkkel azon vagyunk, hogy azon kívül, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy a ritka betegségek között ez a Duchenne egy nagyon előkelő, idézőjelben helyet foglal el, hiszen 200 gyermek van Magyarországon, aki ezzel küzd. Mindemellett ugye a másik dolgunk az, hogy megmozgassuk az adakozó kedvű és az olyan embereket, akiket megérint ez a történet, és hajlandók mellénk állni tevőlegesen is.
Van határidő itt, hogy meddig kaphatják meg a fiúk a terápiát?
Hát így ezt így nem nevezném határidőnek, inkább azt mondanám, hogy minél előbb. Tehát egyetlen. Fogy az időnk, ilyen szempontból, tehát nem úgy fogy az idő, tehát az az idő, amíg ők ugye el nem érik a 20-21 éves kort. Tehát itt most, ha most ez már megjelent, akkor azért imádkozunk, hogy ez minél hamarabb elérhetővé váljék, és nyerjünk tevőleges időt az ő életünkben.
Hol és milyen módon lehet segíteni azt, hogy ez a pénz minél hamarabb összegyűjjön?
A Bátor Tátos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortátos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni, a mindennapokat, kirándulásokat, egy-egy vérvételt, vagy egy-egy budapesti klinikai vizitet, és itt található meg az a bankszámlaszám is, ahova az adományokat várjuk, és minden számít. Itt az a nagyon fontos, hogy ezt magunkénak érezzük, és felmérjük azt, hogy apró lépések óriási ugrást tudnak jelenteni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Harminc éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaui református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaui református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom. A templom építésének gondolata egy virágvasárnapi istentisztelet alkalmával vetődött fel, emlékezett vissza, amikor a gyülekezet egy része a Kossuth utcai kicsi lakóház tornácán a nyitott ablakon át hallgatta az ige hirdetést. Ekkor fogalmazódott meg, hogy nagyobb befogadó képességű, illőbb és méltóbb helyre lenne szüksége az encsi reformátusoknak. Minden olyan volt, mintha nem is mit csináltuk volna, csak megtörtént velünk Isten kegyelme által. Hangsúlyozta, majd megjegyezte, hogy a templom kevés összegből épült fel, ami azonban az akkori csekély létszámú gyülekezetnek komoly anyagi áldozatot jelentett. A munkát önkéntesek és különböző felajánlások is segítették. Baksi Máriát hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Baksi Máriával, nyugalmazott Encsi lelkésszel, illetve hát volt esperessel beszélgetek. Hát a templom történetéről fogom kérdezni, hiszen most 30 éves a templom, és ennek is az ünnepi alkalmán leszünk. Mit is lehet tudni a templomról? Egy kicsit azt mondanám, hogy a kezdetekről hogyan is jött létre, mekkora szükség volt anno itt a templomra.
nagyon messziről kell elindulni, és nagyon sok mindent kellene, vagy lehetne ezzel kapcsolatban, de megpróbálom röviden. Encsen nem volt nem csak református templom, de református gyülekezet sem. A szomszédos Fügödi egyházközségnek leány, vagy filiája, leány egyházközsége volt. Isten tiszteleteket azért tartottak, illetve tartottunk, én 86-tól szolgáltam Encsen is, egy kis házban. És oda egyre többen kezdtek el járni a hívek, talán egy kicsit annak köszönhetően is, hogy elkezdtük aktív gyülekezeti tagokkal látogatni azokat a vélhetően református családokat, akik majd a gyülekezet tagjai lehetnek, hívogatva őket. Szóval kezdtek járni, és kinőttük azt a kis házat, ami a Kossuth utcán volt, és akkor fogalmazódott meg, hát bizonyára Isten lelke indította, mozgatta ezt bennünk, hogy ennek a közösségnek egy nagyobb és méltóbb istentiszteleti helyre van szüksége. És hát először nem akar, vagy nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Ja, közben nem mondtam, hogy megalakult az egyházközség. Tehát önálló anya egyházközségé lett, és amikor már annak már volt presbitériuma, gondnoka a lelkész mellett is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség volt az, aki nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Mekkora munka volt amúgy ez az építkezés folyamat, a gyülekezet hogyan segítette, miként lett úgymond a templom az alapoktól?
Majd az istentiszteleten is el fogom mondani, hogy valójában nem volt az egy nagy összeg, nem csak a mostani számítás szerint volt kicsi, hanem egyébként is, mert hát takarékosan épült, bár nagyon takaros lett végül is, de hosszú évek során keresztül építettük. Nagyon aktív volt az itt élő reformátusság, felajánlásokat tett és teljesített. Tehát ezt is el fogom mondani. Itt fel van jegyezve, kézírással füzet be, hogy kik, melyik család, mennyit, mikor, hogy is rendszerint, vagy a legtöbben túl teljesítették. Tehát az első az volt, hogy helyben mozduljunk meg. Mi Encsen élő reformátusok, és ha már valamit fel tudunk mutatni, megvettük a telket, az építési telket, akkor aztán próbáltunk kérni támogatást, segítséget. De hát nem volt könnyű. Tehát ezért is ment ez évekig. 5, majdnem 6 évig tartott, míg a parókia felépült, mert mindig egy-egy lépést tudtunk tenni. Tehát a összességében az a 12 millió forint igazán nem sok, de ha azt veszük, hogy ezt kevesebb, mint 100 család kezdte el, nem mindet, mert persze jöttek támogatások innen is, onnan is, honnan nagyobb kerülettől, nagyobb mértékben. De, ja, és akkor a helyiek azon túl, hogy pénzben adakoztak, munkával. Tehát az fantasztikus volt, hogy kezdve onnan, hogy jelentkeztek, hogy fuvarra hozzuk a építőanyagot innen, onnan, amonnan ajándékképpen. Vagy dolgozunk itt, toljuk a furikot, a maltert, a betont, rakjuk a téglát. Szóval nagyon lelkesek voltak, azért sokat gondolkozom, hogy nem tudom, ma menne ez. Tehát egy 30 évvel későbbi korosztály hasonlóan tudna-e hozzáállni egy építéshez, vagy egy építkezéshez, de hála Istennek, hogy így megsegített bennünket az Isten, és Ezt szoktam is mondani, hogy az egész olyan, mintha nem is mit csináltuk volna, csak úgy történt velünk. Ha úgy komolyan gondolkozik az ember, akkor tudja sorolni, hogy mennyi munka, mennyi gond, problémák is nyilván, nehézségek. De ez úgy, mint ez hasonló lett, mint a gyerekszülés, akik anyák tudják, hogy akkor milyen fájdalmas. Ezzel megvan a gyerek, akkor mintha csekélyé válik a baj, a nehézség, a gond. És tényleg úgy, hogy nem csak, hogy mintha nem mi csináltuk volna, nem mi, hanem az Úristen engedte meg, és használta fel azt a generációt, azt az akkori gyűlökezetnek a tagjait, hogy ezt megtehessék azért, hogy ezen a településen, amelyik alapvetően katolikus volt, és azon kívül meg hát tehát hitét nyilvánosan nem gyakorló, és akkor finoman fogalmaztam, mert volt itt járási székhely, meg párbizottság, meg minden csodabogár, tehát hogy egy ilyen helyen felépülhetett egy gyülekezet, és felépülhetett egy templom. És majd utána folyamatosan a gyülekezeti terem és a parókia is.
Akkor Kusnyér Lászlónéval, Encs lelkészével folytatom a beszélgetést, beszélgetek. A mai alkalom az miről is szólt, hogyan alakult ki, mekkora munka volt itt a készülési gyülekezetnek?
3 héttel ezelőtt, egy vasárnap délelőtt, az Isten tiszteletet követően beszélgettünk arról, hogy lassan eljön a 30. évforduló. Csak hogy nem értettünk egyet abban, hogy melyik évben is van. A többség a jövő évre datálta ezt az időpontot, aztán rá kellett jönnünk, azok, akiket Esperes asszony felállított, még emlékeztek rá, hogy 94. október 31-én volt ez a bizonyos szentelés, a templom szentelése, és hát 3 héttel ezelőtt ez így elindult ez a folyamat, hazamentem innen, még akkor nem tudta senki sem. Én elintéztem, hogy készüljön meghívó, meghívtam püspök urat szolgálni, már aznap délután felkértem erre a szolgálatra, ő pedig hála Jóstennek elfogadta. Aztán elkészültek a meghívók, amik kimentek, és hát magától jött a folyamat. Meghívtuk természetesen nagy tiszteletű Baksi Mária Esperes asszonyt, hiszen ő volt az, aki ezelőtt 30 évvel, ahogy itt az Isten tiszteleten is elhangzott, 30 évvel ezelőtt munkálta azt Isten áldott eszközeként, hogy itt templom épülhessen. Nagy dolog. Hát hálásak vagyunk Istennek. Tehát ez az alkalomnak a története.
Hogyan, milyen hangulatban telt ez a mai alkalom? Mit látott lelkészasszony a gyülekezeten? Illetve, ha jól tudom, adományok is kerültek most ide a gyülekezethez. Erről mit lehet tudni? Illetve, hogy milyen hangulatban telt a mai alkalom?
Kicsit hosszabbra nyúlt az alkalom, mint ahogyan terveztük eredetileg, de hála legyen érte a Jóistennek, jó volt a hangulat. Szerintem úgy éreztem én magam átélőjeként, hogy mindenki felszabadultan, jó kedvel és örömmel lehetett itt a templomban, igaz, hogy hosszabb ideig, mint ahogyan azt vártuk és gondoltuk. Igen, adomány is érkezett, a templomunk belső szépségét gazdagítja, 2 olyan kézzel faragott tábla, amin a címereink találhatóak. Így most már teljes a palettánk, mind a 3 táblát ugyanaz az egy személy készítette, Szakács István presbiter testvérünk, aki elkészítette ezelőtt egy pár évvel a Magyarországi Református Egyház címerét, most pedig felkérésre elkészült a Tiszáninai Református Egyházkerület címere, illetve az Abói Református Egyházmegye címere. Ezek találhatóak ott a falon, az adományozók pedig hálát adtak Istennek. Adományban megnyilvánuló formája volt szívük hálájának. Isten éltesse őket.
30 éves a templom, akkor egy kisebb gyülekezettel indult, és hát azért jóval-jóval meggyarapodott, hála Istennek. Hogyan áll, úgymond a mostani gyülekezet?
A mostani gyülekezet olyan közel 400 fős közösség, hála legyen érte a Jóistennek. Nagyon szerteágazó a gyülekezetnek az összetétele, hiszen ahogyan el is hangzott itt, Encsváros ebben az esztendőben egyébként 40 éves. Maga a város, mint város. A templom pedig 30 éves, a gyülekezet pedig szinte a várossal együtt növekedett. Úgyhogy a mostani gyülekezeti közösségünk az egy ilyen kisvárosi gyülekezeti közösség.
Nekem pedig nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. És még egy dolog, ajánlom figyelmükbe telefonos applikációnkat, amelyen keresztül egyszerűen elérhetnek bennünket a világ bármelyik tájáról. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.